nyitott, kíváncsi, folyamatosan fejlődni vágyó építész iroda vagyunk. Ezért jövünk, megyünk, nyüzsgünk, tájékozódunk, és rendszeresen hívunk az irodánkba szakembereket, hogy kérdezzük és meghallgassuk őket izgalmas építészeti témákról, és olykor vitázzunk is velük. Ezeket a beszélgetéseket a szélesebb közönséggel, veletek is örömmel megosztjuk. Tartsatok velünk, hallgassátok a Beszélő építészetet, a Bánáti és Hartwig építész iroda podcastját. Molnár Zsuzsanna vagyok. Milyen klassz, de érdekes. Mi ez az UFO hang? Ilyen is ezekhez hasonló visszajelzéseket kaptunk tőletek podcastunk zenéjével kapcsolatban. Többen érdeklődtetek, hogy honnan ered ez a különös hanganyag. Évvégi műsorunkban ezért kivételesen nem építészeti témáról beszélgetünk, hanem utána járunk ennek a sokakat érdeklő kérdésnek, és felfedjük a Rés című zene eredetének titkát.
A csőben keletkező interferencia olyan erős és meghatározó volt, és a műhelyben szólt a rádió is, és a rádióból felváltvált hol prózai, hol zenei műsorok, tehát volt valami olyan kvázi megkomponált hangzás is a dologban, ami sugalmazta azt, hogy ez tényleg egy ilyen zene, meg a műhely zajok, tehát amikor valaki fűrészel, akkor hosszú időn keresztül azonos ritmusban cselekszik. És ezek ezzel a csőben létrejövő interferencia jelenséggel párosulva joggal kelthetik a megkomponáltság érzetét, hiszen valójában tényleg meg van komponálva, csak nem egy zeneszerző komponálta, hanem a sors komponálta ezt a zeneművet.
Lévai Jenő képzőművésszel, a Rés című zene szerzőjével, pontosabban megtalálójával beszélgetünk. A következő fél órában nem csak a Rés zenéről, hanem Jenő egyéb olyan munkáiról, performanszairól is szót ejtünk, melyek létrejötte során valamilyen hangzóanyag is született. De az is kiderül podcastunkból, hogy a 80-as években mit keresett egy öntödében Lévai Jenő és Hartwig Lajos. De mindenekelőtt arról mesél a képzőművész, hogy hogyan talált rá arra a zenére, melyet műsorainkban hallhattok.
A 80-as évek elején, talán 82-ben dolgoztam a Diafilm gyártóvállalatnál. Egyszer egy értekezlet során, amikor egy hosszú kínos csönd ült a közönségre, hallottam meg ezt a zenét. És először nem tudtam, hogy honnan jön, aztán később, amikor ennek az értekezletnek vége lett, és egyedül teljes csöndben bementem a főszerkesztői szobába, amikor nem volt ott senki, és akkor füleltem, és észrevettem, hogy a padlóban van egy elvágott cső, egy régi fűtéscső, ami a régi radiátorhoz vezetett, és onnan szivárog ez a hang fölfele. Az épület földszintjén volt egy TMK műhely, és innen a munkazajok jöttek fel ezen a csövön, és a falban tekergő, hosszú csődarabban léptek fel ezek az interferenciák, amik különössé tették a zajt, és átírták az egészet.
Hogyan rögzítetted ezt?
Igen, aztán egy később időpontban, amikor a főszerkesztő nem volt jelen, akkor bevittem az irodájába egy jó minőségű magnót, meg egy mikrofont, és behelyeztem ebbe a résbe a mikrofont, majd az ajtóba a kulcsot rázvártam, és elmentem egy óra hosszára, és egy ilyen körülbelül egy ilyen 60 perces felvételt készítettem erről az eseményről, amit később levetítettem a kollégáknak bent az előadóteremben, két nagy hangfalon szólt a zene, és mindenki azt hitte, hogy ez egy megkomponált zene. Kérdezték, hogy honnan van ez, és amikor elmondtam, hogy ez innen jött a sarokból, az elfűrészelt csőből, akkor nagyon csodálkozott mindenki ezen. Sajnos ez az eredeti felvétel elveszett, maradt egy magnókazetta felvétel, azt sikerült már megmenteni. Ez egy kicsit zajosabb, de azért még mindig elég jó.
Izgalmas, hogy azt gondolták, de hát talán más is van, aki azt gondolja, hogy ez egy komponált zene. Miért merülhet fel ez bennünk?
Azt, hogy ma miért merülhet fel, arról más gondolok, de hogy ez a 80-as években miért merülhetett fel, Talán azért, mert a csőben keletkező interferencia olyan erős és meghatározó volt, és a műhelyben szólt a rádió is, és a rádióból felváltvált hol prózai, hol zenei műsorok, tehát volt valami olyan kvázi megkomponált hangzás is a dologban, ami sugalmazta azt, hogy ez tényleg egy ilyen zene, meg a műhely zajok, tehát amikor valaki fűrészel, akkor hosszú időn keresztül azonos ritmusban cselekszik. És ezek ezzel a csőben létrejövő interferencia jelenséggel párosulva joggal kelthetik a megkomponáltság érzetét, hiszen valójában tényleg meg van komponálva, csak nem egy zeneszerző komponálta, hanem a sors komponálta ezt a zeneművet.
Mondtad, hogy más az elképzelésed azzal kapcsolatban, hogy a 80-as években is ma miért gondolhatja valaki erről a hangzóanyagról azt, hogy ez egy komponált alkotás. Aki ma gondolja esetleg ezt, mi az elképzelésed, hogy mi lehet ennek az oka?
Hát talán azért, mert az avantgárd zene, vagy mondjuk Steve Reich vagy John Cage zenéje, az ma már közismert, és közismertek azok a zenei hangzások, amelyek ilyen spontán jellegűek. Tehát ez ma már természetesnek hat. Hát a 80-as években azért nekünk természetes volt, de mondjuk abban a közegben, ahol ezt lejátszottam, ezt a felvételt ott, akkor ez még nem volt természetes.
Mondtad, hogy a kollégáidnak lejátszottad, de lejátszottad azoknak is, akiktől felszivárgott ez a zaj abba a szobába, ahol rögzítésre került?
Nem, erre nem volt lehetőség. Ez egy érdekes dolog, ez az épület. Ez a Titel utcában volt, vagy valószínűleg most is ott van. És a földszintje az a filmgyárhoz tartozott, és a filmgyárnak volt a TMK műhelye. Mi, akik az első emeleten éltünk, mi egy másik kapun jártunk be, és a földszintre innen nem is lehetett bejutni. Tehát ez egy két teljesen elzárt világ volt, úgyhogy nem tudtunk velük kapcsolatba kerülni. Viszont más esetekben meg nagyon is, hát éppen a Hartwig Lajossal volt egy közös munkánk, amikor hosszú időn keresztül egy öntödébe jártunk dolgozni, és akkor valóban az öntödei munkásokkal együttműködtünk, és minden napunk úgy zajlott, hogy azt a művészi elképzelést, amit mi szerettünk volna megvalósítani, azt folyamatosan össze kellett hangolni azzal a gyakorlati élettel, ami ott az öntödében folyt, és napról napra meg kellett magyaráznunk az öntödei munkásoknak azt, hogy mi mit miért csinálunk.
Én is hadd kérdezzem meg, hogy egyáltalán mit csináltatok? Hogy került egy képzőművész és egy építész egy öntödébe?
Volt egy pályázat, hat lakótelep címmel, és ezen a pályázaton a Lajossal az egyik munkánkkal nyertünk, és ezt a munkát valósítottuk meg a kőbányai vas és acélöntődében.
Hol látható ez a munka? Meg mesélj róla egy kicsit, hogy mi volt a koncepció, mi volt az, amivel megnyertétek ezt a pályázatot?
Nem is tudom, hogy mivel nyertük meg pontosan a pályázatot, mert három makettet készítettünk, három pályaművet adtunk be. Ezek közül az egyik, ami nem a mi nevünk alatt meg is valósult, ez a bizonyos időkerék. Ez volt az egyik pályaművünk, a másik egy dallamkerítés nevű munka, és a harmadik volt ez a vámpírcsapda. És hát talán a három együtt nyerte el talán a zsűrinek a tetszését, de megvalósításra ezt a vámpírcsapdát javasolták.
Hol látható ez a munka?
Igen, ez Csepelen látható, a Puli sétányon. Most a pontos címet nem tudom megmondani, de valószínűleg nincs Budapesten több puli sétány.
Ugye úgy keveredtünk ide, hogy elkezdted mesélni, hogy ott az öntödében össze kellett hangolni a ti munkátokat az ott dolgozó emberek munkájával. Ha jól emlékszem, korábban talán meséltél erről, hogy vicces esetek is történtek?
Hát vicces esetek is történtek, meg volt a főmérnökkel konfliktusunk is, mert szabálytalanságokat is elkövettünk, úgyhogy még le is lettünk szúrva, de a munkásokkal kiváló kapcsolatban voltunk, szóval nagyon jó volt az együttműködés. Szóval ezt azért hoztam fel példának, hogy gondolom, ha sikerült volna a TMK műhely dolgozóival találkoznunk, akkor valószínűleg velük is jó kapcsolatunk alakult volna. De hát mi így el voltunk egymástól zárva teljesen.
Azt azért még meséld el, hogy milyen szabálytalanságokat követtetek el ebben az öntödében.
Ebben a Lajos nem ludas, ebben csak én vagyok a ludas. Az, ami miatt a főnöki szidalmazást kaptuk, hogy Hát én rákapaszkodtam a Darunak a láncára, és akkor úgy, mint egy angyal repültem az öntödében, és én ezt nagyon élveztem, meg mindenki jókat nevetett rajta. De aztán később a főnök elmagyarázta, hogy ez nagyon balesetveszélyes, és hogy ilyet nem szabad csinálni.
Talán igaza is volt.
Valószínűleg.
Térjünk vissza a Rizs című talált zenére, mely podcastunk zenéjévé is vált. Ennek a hanganyagnak a története nem állt meg akkor, amikor rögzítetted a hangot a diafilmgyártóvállalat egyik irodájában, hanem tovább élt, és egy kiállításod ihlető forrásává vált, illetve a kiállítás megnyitóján egy performance-nak is alkotó eleme volt, amit a Xertox csoporttal hoztatok létre. A Xertoxot ugye hárman alkottátok Regős Imrivel és Vierkiewicz Róberttel. Hogy zajlott ez az esemény, és milyen szerepe volt ebben a Rizs zenének?
A Fiatal Művészek Klubjában volt egy kiállításom, és a Xertox általában úgy működött, hogy a kiállításaink megnyitóján tudtunk performance-eket előadni. Hát ez volt a lehetőség. Az nem nagyon fordult elő a 80-as években, hogy pusztán egy performance-el elő lehetett volna állni. Vagyis hát előfordult, igen, de ritkán. Szóval gyakorlat az az volt, hogy a kiállításaink megnyitó eseményeként hoztunk létre képzőművészeti előadásokat. És így történt ez az én kiállításomon is. A kiállítás címe Rés volt, ami erőteljesen kötődik ahhoz a padlóban lévő fűtéscső maradékhoz, ami miatt ez a zene is létrejött. És a kiállítás megnyitóján a Xertox csoport előadását láthatta a közönség, amit megpróbálok most leírni. Először is az installáció az állt egy irodai íróasztalból, egy ilyen főnöki íróasztalból. A főnöki íróasztal előtt kvázi szőnyekként ugye volt egy nagyon hosszú vatelin leterítve. Az íróasztal lapjába bevertünk egy szöget, és egy másik szöget a padlóba, a vatelin végénél. Tehát az íróasztal szélétől a vatelin végéig ki volt feszítve egy húr. Az íróasztal mögött ült, illetve néha állt, néha körmét ápolgatta egy titkárnő, vagyis egy lány, aki eljátszotta a titkárnő szerepét, és az íróasztalon volt még egy telefonkészülék is. Most a telefon nem úgy kell elképzelni, mint ma, tehát akkor még nem voltak mobil készülékek. Valakit megbíztunk azzal, hogy az utcai nyilvános fülkéből ezt a telefonszámot hívogassa folyamatosan. És amikor megcsörrent az asztalon a telefon, akkor a titkárnő fölvette a kagylót, és belemondott semmiségeket. Aztán utána néhány kedves mosoly kíséretében letette a telefont, majd újra a körmét reszelgette, meg ilyenek. Aztán megint csörgött a telefon, megint fölvette, és így tovább. Szóval ez ment egy hosszabb időn keresztül. Miközben a Xertox csoport tagjai kis kefékkel, meg ecsetekkel festéket szórtak a dróton, amikor az ecset szőrét elhúzod, akkor szétspriccelt. Tehát egy festéket spricceltek a vatelinre, ketten, a harmadik tag pedig két követ pattintott össze, mint amikor gyerekkorunkban szikrát akartunk csiholni a kavicsokból. Ez történt, és a padlóra fröccsenő festék csöppekből pedig még csillagokat, ilyen szikrákat rajzoltunk, miközben hallgattuk a Magnóról ezt a Rés zenét. Ennek az előadásnak az is volt a cím, hogy Rés csillagpattintás. Hát úgy körülbelül ez történt a megnyitón.
És ez a performance a telefonnal, a zsinórral, a titkárnővel, a csillagpattintással, mindez hogyan kapcsolódik ehhez a talált zenéhez, a Réshez?
Úgy kapcsolódik, hogy itt is egy szimbolikus vonalat képezett ez a drót, ami a telefonkészüléktől vezetett valahova, és a másik végét nem ismertük. Tehát van egy kommunikáció, aminek az egyik oldalát látjuk, de a másik feléről fogalmunk sincs, hogy honnan jön és hogy hová érkezik. Ez a csillagpattintás, ez a hasonlat a gyerekkorunkból, amikor is, szóval ezt persze tudni kell, mert kérdés, hogy ma csinálják ezt a gyerekeket, ezt meg kéne kérdezni a gyerekektől, Én mostanában nem láttam, de nekünk egy kedves szórakozásunk volt, amikor este mentünk haza az iskolából, és már sötét volt, és az utcán két ilyen nagy követ összepattintottunk, és remekül szikrázott, és még utána olyan finom, ilyen kovás illata is volt ennek a kőnek. Most ez ugye itt a kiállított térben, ez nyilván ez nem látszik, tehát azért is rajzoltuk meg kézzel ezeket a csillagokat. Szóval nem tudom, hogy ez a mai embereknek mit jelent, a mai gyerekeknek, de nekünk akkor ez egy nagyon fontos és titokzatos dolog volt. És hát ezek a szikrák, amik kipattantak, vagy feltételeztük, hogy ezek kipattannak, ennek a titka, ez összefügg ezzel a részzenével.
Több olyan performanszotok is voltak Szertox csoporttal, mely során létrehoztatok valamilyen hangot, zajt, bevontatok valamilyen zenét. Ezek közül hadd emeljem ki a Szertox zongora című projektet, azért ezt emelném ki, mert tavaly ősszel azonos címmel rendeztünk kiállítást a munkáidból. A Bánáti és Hartwig építész iroda jelenleg épülő, átalakulás alatt lévő új irodaépületében. Hát, ha van a hallgatók között, aki nem tudott eljönni a kiállításra, ezért kérlek, mesélj a Szertox zongoráról, a hozzá kapcsolódó performance-ról, mely során szintén jöttek létre hangok, zajok, és mesélj arról is, hogy a tavalyi kiállítás hogyan kapcsolódik mindehhez, miért ezt a címet kapta.
A Szertox zongora szintén egy performance-ünk következménye, sőt, az egyik első performance-unk következménye, ami Óbudán a Mini Galériában zajlott. Na, ez az esemény 1982. novemberében történt. Ezt onnan lehet pontosan tudni, hogy Brezsnyev elvtárs éppen akkor halt meg, és valaki, ez nem volt előre megtervezve, a performance végén a kész munkánkon elhelyezett egy Brezsnyev újságkivágást. Vagy talán nem is kivágás volt, hanem csak kinyitva az újság a Brezsnyev portréjánál. Tehát a Szertox zongora az nem zongora, hanem egy pianinónak a hangzó teste csupán, és ezt a hangzótestet lefektettük a galéria padlójára, befestettük szórópisztolyokkal, vagyis ilyen sprével pontosabban befestettük feketére, és miután ez elkészült, akkor különböző eszközökkel, csiszolópapírral, csiszológéppel ezeket a húrokat szépen felcsiszoltuk, csillogó fénylő húrokkal legyenek, majd amikor ezzel is elkészültünk, akkor az egészet avarral betakartuk, és eközben az örejek mellett még Magnóról Bach muzsikát hallgattunk. És mondom, és a végén valaki erre a halomra ráhelyezte Brezsnyev arcképét. Amitől ez egy konkrét politikai vonatkozással gazdagodott ez a dolog, de ez nem a mi művünk volt, hanem ez egy ilyen spontán alakuló akció. De mivel a Szertoxban a véletlen az teljesen természetes és meghívott vendég volt, ezért felvállaltuk mi is ezt az egész helyzetet. Ez a Szertox zongora aztán később felkerült a Csobánc hegyre, a Robinak volt ott háza, ilyen présháza.
Mármint a Svierkiewicz Robertnek a Szertox egyik tagjának,
igen.
Ugye?
Igen. És amikor ezt fölvittük a hegyre, akkor készítettem róla frottázsokat, még mielőtt végleg búcsút mondtam volna ennek a hangzótestnek. Ezeket a frottázsokat részben papírra, részben vászonra készítettem, tulajdonképpen nem is igazi rajzeszközökkel, hanem tűzből maradt üszkös fadarabokkal, tehát azzal a faszénnel dörzsöltem át a papírt, illetve volt még ott valamilyen beszáradt ilyen lakfesték, vagy nem tudom én mit. Tehát, hogy amit találtam, azzal csináltam ezeket a frottázsokat, és később ezeket a frottázsokat használtam fel grafikáim alaprétegeként.
Tehát akkor ennek a zongorának különféle szerepe volt a művészetetekben, nem csak hangok kibocsátására szolgált, hanem egyéb munkák is létrejöttek általa.
Igen, de ezek már nem Szertox, tehát ezek már az én munkáim, csak a címében hordozza a Szertox szót, mert az eszközről készült a nyomat tulajdonképpen.
És ugye ezek közül a munkák közül volt jó néhány kiállítva a tavalyi Szertox zongora című kiállításon a BH-ban.
Igen.
Az egyik kiállított munka a szívritmus beállítás volt. Ez is egy olyan alkotásod, melyhez kapcsolódott egy hangokkal játszó performance.
A Stúdió Galériában volt ez a kiállításom, és ez a szívritmus beállítás, vagy más néven szívhimnusz úgy alakult, hogy akkor még megvolt a ruhánk, tehát volt egy ilyen csuhaszerű ruhánk kapucnival, és felhasítottuk így szívünk táján ezt a ruhát, és volt három stetoszkópunk, aminek meghosszabbítottam a csövét, és így az én fülemtől a szomszédom mellkasáig tartott ez a cső, és így egymás mellkasára ragasztottuk a stetoszkópnak a hallgató részét. A szőnyegre magunk elé meg elhelyeztünk három metronómot, és a három metronómmal igyekeztünk beállítani egymás szívritmusának az ütemét. És ez is körülbelül egy olyan fél óráig tartott ez az esemény, és így létrejött ez a zörej zene, ami a három metronóm különböző ritmusából keveredett össze, és hát még a közönség zajaiból, de a fő része ez a három metronómnak az egymástól eltérő, kicsit eltérő üteme, ami néha összhangzik, néha pedig egészen szétszalad.
Olyan munkáidról, valamint a Xertox csoport olyan performanszairól beszélgetünk, melyeknek szerves része a hangkeltés, a zajkeltés, a zene. Milyen szerepe van mindennek ezekben a munkákban?
Nem voltak ezek tudatosan kimunkálva vagy felépítve, ezek ilyen spontán akciók voltak. A zenei része ennek az eseménynek nem zeneműként jelent meg, hanem a performance hangzó összetevője volt. Ugye a filmeknél is van olyan hangzás, amit filmzenének nevezünk, de hát van a filmekben egy csomó olyan hangzás, ami egyszerűen csak zörej, csak az eseményekhez kapcsolódó különböző hanghatások, amik a hangulatot erősítik. Hát ez nem volt igazából soha egy kifejezetten zenei törekvés, tehát nem akartunk zenét csinálni. Most az más kérdés, hogy engem viszont érdekel a zene. Én magam nem zenélek, nem játszom semmilyen hangszeren, de nagyon szeretem a zenét, és nagyon érdekel a zene, és ezért zenész barátaimmal sokszor működök együtt. De ennek alapjában véve a lényege az, hogy ők muzsikálnak, én meg képeket hozok létre, és a kettő valahogy összefügg. Tehát én nem avatkozom bele aktívan a zenei eseménybe.
Hogy néznek ki ezek a munkák? Mert ugye eddig olyanakról meséltél, ami a Xertox csoporthoz kapcsolódik, ami a 80-as években zajlott, és amelyek esetében te is aktív résztvevője voltál a hangkeltésnek, amikről viszont most beszéltél, ott ugye úgy fogalmaztál, hogy ott már te nem szállsz be ebbe a részébe a dolognak.
Igen, de ezt végül is rosszul mondtam, mert valamilyen módon bekapcsolódom itt is. Szóval egy konkrét példát mondjak. Ices Gergely barátommal van egy közös performance-ünk, a Dubajgó Ceruzák, amit sok évvel ezelőtt egy Alapzaj című szimpóziumra készítettünk először, amikor is az általam keltett zaj, amit a ceruza kopogása kelt, az van kierősítve, illetve én meg vagyok fosztva a saját zajomtól, mert a fülembe van vezetve a fuvola hangja, és az én általam keltett zaj megzavarja a fuvolistát, mert az meg az ő fülébe jut el. Kölcsönösen egymást zavarva vagyunk kénytelenek működni. Aztán ebből a Dobajgó Ceruzákból ebből több előadás is született, és ennek hát vannak hangzó és képi következményei is. A hangzó következménye az, ami az előadó művész én általam nehezített produkciója, és a rajzi részbe pedig, ami az ő általa nehezített, ugye, hogy meg az én munkámat zavarta meg. Tehát kölcsönösen egymást megzavarjuk. Idézőjelben persze, mert hogy a valóságban azért ez inkább együttműködés.
Most dolgozol olyan munkán, amelyhez kapcsolódik valamilyen zaj, zörej, zene, hang?
Tulajdonképpen úgy néz ki, hogy folyamatossá vált, Most már szinte nincs is olyan munkám, amiben ne lenne jelentős szerepe a zenének valamilyen, vagy direkt, vagy indirekt módon. A ceruza rajzaimtól elkezdve a grafikáimig mindenhol tulajdonképpen ez jelen való. Az egyik legutóbbi munkámban is a Hartl Bencével közösen dolgoztunk, ahol is a gitár játékáról készítettünk harmonogramokat, amik ilyen ledermedő mozgó képek. És ezeket a képeket használtam fel később, amik alapján elkészültek a grafikák, illetve ennek a hangzóanyaga is jelen van ezekben a filmekben, pontosabban a kész grafikához már a Bence készített komponált zenét is. Tehát itt az improvizáció és a komponált zene, a dokumentum felvétel és a kész grafika, ezek mind együtt jelennek meg a kész filmen. És ennek még az érdekessége az is, hogy amikor elkezdtük csinálni, akkor a Bence még itthon volt, azóta meg Németországban él, tehát a film befejezése az már az interneten keresztül történt.
A Beszélő építészetet, a Bánáti és Hartwig építésziroda podcastját hallottátok. Lévai Jenő képzőművésszel beszélgettünk a Rés című zene kapcsán, melyet podcastunkhoz kaptunk tőle. A Rés zene mellett műsorunkban elhangzottak Szertox csoport Szívritmus beállítás című performansza közben létrejött szívzene és a Hartl Bencével közösen alkotott Hangfríz egy-egy részlete. Ha kíváncsiak vagytok a Béhában tavaly rendezett Xertok zongora című kiállításra, látogassatok el a blogunkra, a bh.hu per blog oldalra, ahol egy videót és egy hozzá kapcsolódó rövidebb interjút osztunk meg veletek a kiállításról. Én Molnár Zsuzsanna vagyok, a BH kommunikációs szakembere. Köszönöm, hogy meghallgattatok bennünket. Tartsatok velünk legközelebb is!